Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék újra kiemelni Márk írása szerint evangélium 10. fejezetéből Jézusnak a kérdését, amit a vakhoz intézett, amikor elé vezették. Mit akarsz? Mit tegyek veled? Alapvetően két ellentétes dinamika határozza meg az emberi kapcsolatainkat. Vagy fel akarjuk húzni a másikat, vagy le akarjuk húzni a másikat oda, ahol mi vagyunk. Vagy felhúzni, vagy lehúzni a másikat oda, ahol mi vagyunk. Gondoljuk végig kapcsolatainkat ennek a mondatnak a fényében. És a kiindulási pont az legyen, hogy vajon miért szeretnénk, ha az emberek megváltoznának körülöttünk. Mert valahol minden emberi kapcsolatnak ez a mozgató rugója. Változást szeretnénk elérni. Ez az, ami értelmet ad még egy kilátástalan helyzetben is, vagy akár egy megromlott kapcsolatban is. Ez az egyetlen, ami reménységet tud adni az embernek, hogy talán valami változás előidézhető. Változást szeretnénk elérni. Szeretnénk, ha a másik, akihez közünk van, valamilyen irányban változtatná a hozzánk való viszonyát. Valójában azonban nagyon nehéz beismerni, és valószínűleg ezért nem is gondolkodik sok ember ilyen kérdésekről. Szóval valójában nehéz beismerni azt, hogy legtöbbször egyirányú ez a gondolkodás. Azt szeretném, hogyha nekem lenne jobb. Lelki, fizikai érettségen, pillanatnyi állapota alapján megítélem, hogy mi lenne jó nekem, és utána, nem tudom máshogy mondani, elvárom a másiktól, hogy tegyen úgy. Csak három tipikus területet szeretnék az életből, az életünkből hozni ezzel kapcsolatban. A házasság területéről lehet, hogy szégyenlősen nem beszélünk erről senkivel, még akár házastársunkkal sem, párunkkal sem, de az intimitás, a természetes és egészséges szexualitás terén a legritkább esetben egyezik a két fél igénye és elképzelése. Ennek persze alapvetően pusztán az az oka, hogy az egyik férfi és a másik nő teljesen más rugóra jár az agyunk. A házasságon belül talán ez az a terület, ahol a legtöbb frusztrációt össze lehet szedni, és éppen ezért nagyon sok házastársi kapcsolat hidegül el ezen. Más gondolok erről a területről. Aztán magamban dúlok-fúlok, ami miatt a másiket nem érti, pedig én elvárnám tőle, hogy ebben is társam legyen, aztán utána az elhidegülés után pedig jön esetlegesen az a bizonyos harmadik, vagy nem is harmadik, de eljut a kapcsolat, a házasság egy ilyen lakótársi, szobatársi szintre. Megszoktam már, hogy fekszik mellettem valaki az ágyba, de úgy különösebben már nem érzem, hogy túl sok közünk van egymáshoz. Nézzük a másikat. Szintén az élet szerintem ismerős területe, szülő-gyermek kapcsolat. Normális esetben azt gondolom, hogy minden szülő jót akar a gyerekének. Persze ez meglehetősen viszonylagos meghatározás, ugye, hogy mi számít jónak. Hát, ha beismerjük, hanem ez bizony társadalmi, szociális érettségünktől is függ a saját igényszintünktől, hogy mit tartunk jónak, akár a magunknak, vagy a gyerekeinknek. És bizony erről sem politikailag korrekt beszélni, de valahol az értelmi képességétől is függ az embernek, hogy mit tart jónak. Valószínű, az a szülő is jót akar a gyerekének, aki egész nap a tévé előtt ülteti a gyereket, mert azt akarja, hogy ne legyen gond a gyerekkel. Az ő szintjén ez teljesen logikus okozati kapcsolat. Lehet, hogy valahol tudattalanul, kimondatlanul érzi, hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogy gyereke van. Lehet, hogy azzal a kisgyerekkel is jót szeretnének, vagy szerettek volna a szüleik, aki a pedagógusának eltorzult arccal üvöltötte, hogy levágom a fejedet, megszurkálom a gyerekeidet, kiontom a beledet. 2017. Nem a kitaláció szavai voltak ezek. Megtörtént eset. És azt már el sem merem mondani, hogy hány éves volt ez a gyermek, aki ezt mondta. Hasonló állapotú családok esetében ugye a szülő elvárja, hogy a gyereke a legkevesebb kényelmetlenséget okozza neki. Mert valahol annyira végtelenül önző életű, szegényes lelkű ez a szülő, lehet azért, mert már ő is ilyen szülők mellett nőtt fel. És nem tud az életében másra fókuszálni, csak az elvárásokra, és elvárások elé állítja a gyereket, ne okoz plusz terhet nekem, hiszen valahol a sajátjaimmal sem tudok megküzdeni. Ezért jó segítség a tévé, a tablet, meg a számítógép. Ugye ebben az esetben éppen lehúzom azt, aki rám bizatott. Lehúzom az én szintemre azt, akinek pedig szárnyakat kéne adnom. Aztán még egy tipikus emberi találkozási pont vagy kapcsolat, ugye a főnök beosztott viszony. Ahol ugye egy természetes alá fölé rendeltség van. Meg is szokja ezt az ember. Egy nemzetközi tanulmány szerint a magyar munkavállaló az egyik legkiszolgáltatottabb, mert szolgai módon engedelmeskedik. Nincs új ötlete, nem konfrontálódik, nem kommunikálja a vezetőség felé, hogyha van elképzelése a jobbításra. Persze egy dologban nem szégyenlős, senki sem, abban, hogy nagyobb fizetést szeretne, de ugye ezt sem merik mondani, hanem ezzel is csak önmagukban dúlnak, fúlnak, és elvárja a főnökétől, hogy intézkedjen, de ő maga semmi plusz nem tesz ahhoz hozzá, hogy esetleg a munka végzésével jusson el a főnáhított magasabb fizetési. Másik oldalról meg ugye ott van a főnök, aki szintén elvárja, és próbálná felhúzni a szintjére a munkavállalót, hogy találja ki, értse meg az ő gondolatait, hogy szerinte mi a jó ennek a cégnek, merre menjenek, milyen irányba. Na nem folytatom a sort, rengeteg ilyen életből vett példát lehetne mondani. Elvárások tengerében élünk. Szinte alig van önzetlen, a másik a szem előtt tartó gondolata az átlag embernek. Ezért van az, amivel kezdtük. Hogy alapvetően két ellentétes irányú dinamika határozza meg a kapcsolatainkat. Vagy felhúzni szeretnénk magunkhoz, vagy pedig lehúzni szeretnénk magunkhoz a másikat. De vajon felteszi-e néha az ember azt a kérdést, hogy mit szeretne a másik? Akart feljebb kerülni? Akart feljebb lépni? Vagy akarsz lejjebb kerülni? Egyáltalán akarsz olyan lenni, mint én? A magyar nyelv csodálatos. Ezt már sokszor megállapítottuk. A régen élt embernek volt egy elnevezése, még Károli is az eredeti Biblia fordításában az emberre ezt a kifejezést használja, hogy lelkes állat. Lelkes állat. Tökéletesen érezte az Istenhez közelebb élő ember, hogy semmi más nem különböztet meg minket az állatvilágtól, csak a lelkünk. E fajta lélek nélkül tényleg állatok vagyunk. E fajta lélek nélkül, amivel mi kapcsolódni tudunk az Isten dimenziójához, világához, ösztönlények vagyunk, csak úgy, mint az állatvilág, ahol akár ölnek is a kívánt nőstényért, vagy eledelért, fészekért, vagy életterületért. És nézzétek meg, hogy valójában akármikor élt az ember, teljesen mindegy milyen korban, ha nem volt lelkes állat, akkor pont ugyanígy viselkedik, mint az állat. Ma is területért, élettérért mennek harcok. Gazdasági előnyökért mennek harcok. Vágyak kielégüléséért mennek harcok. A lelki töbletével azonban nagyon sok ember nem tud mit kezdeni. Sőt, azt látom, azt tapasztalom, hogy sok embert egyenesen zavar ez a téma, hogy nekem még a lelkemmel is kellene foglalkozni, nincs elég bajom. Lehet, hogy soha nem tapasztalt még az ilyen ember, másik ember részéről olyan cselekedetet, ami csak a lélekből tud kiindulni, és ez nem más, mint a könyörület. A könyörület. Tudjátok, amíg az emberek nem tapasztalnak emberektől könyörületet, addig semmit sem tudnak kezdeni azzal, amit mi egyébként olyan szépen meg őszintén hirdetünk, hogy az Isten könyörületes, az Isten megbocsátó, az Isten kegyelmes Isten, és mi ezt hisszük, azért hirdetjük, de hogy egyszer valaki csodálatosan fogalmazott, Isten nincs itt velünk hallható, látható és megölelhető formában, mert ő ezt így akarta. Az emberek vannak itt, hallható, látható és megölelhető formában, mert ő akarta ezt így. Ezért mit sem ér, ami őszinte, igaz, ige hirdetésünk és hirdetésünk, amikor könyörületről és kegyelmes Istenről beszélünk annak az embernek, aki előtte nem tapasztalta ezt meg egy másik embertől, emberi szinten, vagy hadd mondjam így akár tőled, vagy tőlem. Amikor ez a vak és nyomorult, megpecsételt sorsú Bartimeus, ez a koldus meghallja, hogy Jézus és az őt követő népes sereg megy át éppen a városon, és hallja, amikor odaér hozzá, vagy elé a tömeg, hallja, nem látja, elkezd kiabálni. Jézus, könyörülj rajtam! Jézus, könyörülj rajtam! Értitek, testvérek, nem azt kéri, hogy Jézus, gyógyíts meg engem! Jézus, könyörülj rajtam! Lehet, hogy ennek a megbélyegzett, megpecsételt és a társadalom perifériáján élő nyomorult koldusnak a lelke sokkal szebb volt és igazabb, mint a látóknak, azoknak, akik magukat jónak gondolták, akik különbséget tettek ember és ember közt az alapján, hogy ha te beteg vagy, valószínű valami nagy bűnt követtél el, vagy te, vagy a szüleid, vagy a felmenőid, de nézd, itt vagyunk mi az egészségesek, mi biztos megérdemeltük, hogy egészségesek legyünk. Mert ez volt a közgondolkodás akkoriban. Csodálatos szép, ahogy ez a beteg, nyomorult, megpecsételt, periférián élő koldus könyörületért kiállt Jézus után. Könyörületért. Még csak nem is gyógyulásért. És elkeserítő a tömeg reakciója erre. Emlékeztek. Többen is rászóltak erre az emberre, hogy hallgasson. Hallgasson, ne kiáltozzon, ne zavarja meg azt a mestert, amit mi követünk. Ne okozzon zavart az erőben, hogy ő is bekiabál perifériáról, a pálya széléről, hiszen ő bűnös, beteg, azért vak, mert bűnös. Nehogy már ő megzavarja a bűntelenek köreit, és a tömeg némit, és a tömeg elnyom, és a tömeg csendreit. Hallgass, ne zavard Jézus. És olyan szép, testvérek, és valahogy ez így megragad bennem, hogy azt olvasjuk, minél inkább csitították, ő annál inkább kiabált. Könyörületért kiabált. Jézus, könyörülj rajtam! Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen helyzetben. Amikor minél inkább próbáltak elcsitítani, te annál inkább vágytál arra, hogy végre valaki embert számba vegyen. Minél inkább a társadalom nyomása, vagy az a közgondolkodás, amiben nem érzed jól magad, rád nehezedett, annál inkább vágytál arra, hogy végre megtapasztalj könyörületet, emberséget, kegyelmet. Olyan jó, hogy azok, akik azon a szinten vannak, mint Bartimeus, aki lelkes állat volt, olyan jó, hogy az ilyen embereket nem lehet elhallgattatni. És itt jönnek most azok a szavak, ami az egyetlen esélye és reménysége a mindenkori embernek. Nincs más, tudom, és bátran hirdetem, nincs más reménységünk, csak az, ami most következik. Azt olvassuk ezek után, hogy Jézus megállt. Jézus azonban megállt. Jézus megáll. Őt nem sodorja a tömeg. Ő felette áll ezeknek a konvencióknak és elvárásoknak és gondolkodásmódnak és vallásnak. Ő megáll. És testvérek, amikor Jézus megáll, ott mindig valami új fog történni. És ezért merjük hirdetni és kiabálni mi is a világba, hogy Jézus megállt nem csak itt, hanem egyszer ennek az egész teremtett világnak a legsötétebb bugyraiban és óráiban. Ő egyszer megállt és vállalta a golgotai keresztet. És nem ment tovább, és nem bújt el, és nem kereste a kiskaput. Jézus megállt, és azt mondta, hívjátok ide. Hívjátok ide. És akkor megint a tömeg. Nézzétek, hogy változik a tömeg színe, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Hogy forgatja a köpönyeget a tömeg. Aprócska kis megjegyzés, eddig fel sem tűnt, csak most kezdett így, ahogy olvasgattam, készültem, hogy az a tömeg, aki előbb hallgattatni akar, az most egyszer csak megérzi, hogy hűha, itt valami történni fog, lehet, hogy akkor, hogyha megáll a mester, akkor ott valami történik, akkor most gyorsan tegyünk úgy, mintha mi az első perctől fogva így akartuk volna tenni, és azt mondják ennek a betegnek, bízzál, kelj fel, hív téged. Az a tömeg, aki előbb elhallgattatni akart, az most egyszer csak elkezdi használni ezt a szép, kegyes nyelvet, mert ilyen a tömeg. Mert ilyen a tömeg. Mert a tömeg mindig az érdekei szerint cselekszik. Mert ilyen az ember. És csak Jézus volt az egyetlen, aki nem színjátszásból állt meg ott. És oda kerül ez a vak ember Jézus elé, és elhangzik egy kérdés Jézus részéről, aminek, hát hogy mondjam, nem sok értelme van. Ha még tovább szeretném fokozni, egyenesen azt mondhatnám, hogy szinte egy idétlen kérdés hangzik el Jézus részéről. Mit akarsz? Mit tegyek veled? Mit akarsz? Mit tegyek veled? Hát, szerinted, Jézus, hát miért kiabált utána? Hát nyilván nem azért, mert szemüveget akar újítani vagy cserélni, mert már nem jó a régi. Hát vajon mi másért? Hát, tudjátok, ez a kérdés, ahol elhangzik, ott megjelenik a könyörület. Mert ez a kérdés a könyörület kérdése. Mit akarsz, hogy veled tegyek? És ezt ugye annak fényében lehet megérteni, amivel kezdtük. Hogy az emberi kapcsolatainkat az határozza meg a dinamikát, az irányát, hogy vagy le, vagy felhúzni szeretnénk magunkhoz másokat, anélkül, hogy egyáltalán megkérdeznénk őket, hogy őt, hogy ezt szeretné-e. Értitek, hogy a könyörület legcsodálatosabb kérdése az ez, mit akarsz, hogy tegyek veled? Tudta Jézus, hogy mi az álma és vágya ennek az embernek. Persze, hogy tudta. Mint ahogy tudja és ismeri a te álmaidat, a te vágyaidat. Tudja és ismeri, hogy te is mennyire könyörületre vágy. És ezért áll meg Jézus melletted, mint ahogy Bartimeus mellett is, és megkérdezi, mit akarsz? Mit akarsz? Nem azért, mert nem tudja, hanem azért, mert csak az a lélek tud felszabadultan változni. Sőt, változni is egyáltalán. Akinek ezt a lehetőséget felkínálják. Akitől megkérdezik, hogy valójában mit szeretnél. A könyörület, amit csak a lélek tud léleknek adni. A könyörület szavai ezek, mit akarsz, hogy veled tegyek? Jézus nem automatikusan húzta fel őt a látók világába, pedig nyilván tudta, hogy ezt szeretné. Sőt, nem is automatikusan vakult le hozzá. Mit szeretnél, mit tegyek veled? És hogyha az előbbi három élethelyzetre gondolunk vissza most, akkor vajon hogy lehet ezeket az élethelyzeteinket, amiben úgy is belekerülünk, ha akarjuk, ha nem, mert ez az élet. Hogyan lehetnek könyörületesen megoldani? Úgyhogy megkérdezem a másiktól, valójában te mit szeretnél? Azt tudom, hogy én mit szeretnék. Pont ezen dúlok, fúlok már magamban, hogy miért nem úgy csinálod, ahogy én, de mondd. Te mit szeretnél? Tudjátok, azért kellett Jézusnak megkérdezni ezt a mondatot, azon túl, hogy ez a könyörület mondata. Mert gondoljatok bele, hogy ha valaki úgy kezd látni, hogy se lelkileg, se testileg még nem érett rá, előbb-utóbb látni fog olyan dolgokat, ami miatt azt mondja, bárcsak vak lennék. És utána meg azt mondja, miért tettél látóvá? És ez a csodálatos a mi hitünkben, hogy amikor Jézus megáll mellettünk, akkor megkérdezi, hogy mit is szeretnénk. És azt akarja, hogy mi mondjuk ki. Azért is, mert akkor utána nem mutogathatunk másra, meg rá, hogy miért tetted ezt, meg azt velem. Milyen fantasztikus egységben kezeli Jézus ezt az embert, nem? Milyen gyönyörű, szép egységben. A könyörület szavai ezek. Annak a könyörületnek a szavai, ami nélkül csak ösztön kiélés van ebben a világban. Az egész Isten kérdés alapköve tehát ez, testvérem, Istent érdekli, hogy te mit szeretnél. Sőt, annak ellenére megkérdez, hogy tudja, hogy mit szeretnél. Tudja, mi lenne jó neked, de nem erőlteti rád addig, amíg te ezt nem tudod megfogalmazni, amíg nem vágysz úgy erre, ahogy ez a vak vágyott könyörületre, mert amíg nem tudod megfogalmazni. Az azt jelenti, addig azt jelenti, hogy még nem értél meg, nem nőttél fel, még nem látod tisztán, hogy mit akarsz. És ebből csak katasztrófa lenne, ha mégis látóvá tennének. Olyan fantasztikus dolog, hogy a könyörület az mindig együtt jár a türelemmel. Ez is egy lelki tulajdonsága az embernek. Nem ösztön, nem a fizikai létünkhöz kapcsolódó tulajdonság. Isten nem tesz veled olyat, amire még nem vagy kész, hanem kérdez, mit szeretnél. Senki nem tud téged ennél komolyabban venni, mint atyád, teremtőd. Mit szeretnél, hogy tegyek veled?